Műsorunk ismétlés.
Góranga, az indiai védikus kultúra magazin műsora.
Góranga, ez itt a védikus kultúra magazinja, a mikrofonnál Pálok Péter, Mahajon Dász, velem szembe pedig Csétanya Dász, Karádi Csaba. Az egyházban ő nagyon sok mindenféle tevékenységet folytat, de most a fő témánk az indiai zarándoklat, erről kérdezném.
Hare Krishna, üdvözlök mindenkit!
Ezek az indiai zarándoklatok már elég sok ideje mennek. Azt szeretném megkérdezni, hogy mi alapján gondoltátok azt a többi szervezővel, hogy elkezditek egy ilyen indiai zarándokutat szervezni?
Spontán alakult ki, és lassan alakult ki a dolog, ugye azzal kezdődött, hogy én több mint 25 éve járok Indiába, ugye először magam is, mint kezdő Krishna hívő, látogattam el a szent helyekre, aztán 96-ban Srila Sivaram Maharaj vezetésével volt egy, nem tudom, mega, giga zarándokút, 160 magyar Krishna hívővel, amihez még csatlakozott, nem tudom, 50 orosz, lengyel, és még mindenféle nációból, és ott már kis részfeladatokat végeztem. És a 2000-es években pedig az Egri templom közösségnek a baktáival, tagjaival voltunk kint Indiában, és ott már én voltam a szervező és a vezető. És aztán a jó barátomnak, a Csutánanda Prabhunak jutott egyszer az eszébe, hogy szervezhetnénk zarándokutat külsősöknek, szimpatizánsoknak, barátoknak, barátok barátainak. Mert volt egy munkatársa, illetve a cég vezetője, ahol ő dolgozott, eszükbe jutott, hogy mi lenne, hogyha kimennének Indiába és megnéznék Indiát. És ezen indult el az egész, hogy akkor szervezünk nekik utat. De akkor hívjunk már meg másokat is, legyen egy olyan zarándokút, ahol be tudjuk mutatni Indiának a lelki oldalát, Vaisnava oldalát, olyan embereknek, akik se nem Krishna hívők, és Indiában se jártak még azelőtt. És aztán valahogy így kezdődött az egész.
A embereket, akik nem hívők, őket melyik területre viszitek?
Majdnem ugyanazokra, ahova a baktákkal megyünk, a hívőkkel, ami azt jelenti, hogy például tavaly voltunk egy ilyen klasszikus aranyháromszög Rajasthan turnén, ami azt jelenti, hogy Delhi, Agra, Jaipur, hát ezt hívják aranyháromszögnek. Annyi kiegészítéssel, hogy amikor Delhiben vagyunk, akkor mi az ISKCON templomban és a vendégházban alszunk, és az ISKCON templom az egyik fő programpont. Aztán elmegyünk Vrindávanba, ott eltöltünk egy-két napot, megnézzük Vrindávannak a fő templomait a saját templomunkon kívül. Megnézzük a Taj Mahalt, mint kötelező gyakorlat, de általában az a tapasztalat, hogy a Taj Mahal az, hogy mondjam, leüti az embert. Egyszer voltunk egy orosz ismerősünkkel, akkor feleségemmel voltam kint hosszabb időt Indiában, és akkor egy orosz üzletember eljött, hogy akkor megnézi, Indiát, és akkor mi voltunk az idegenvezetői, és mint kötelező gyakorlat, akkor menjünk el a Taj Mahalhoz is. Elmentünk. Hát a Taj Mahal az elég nagy területen fekszik. Egy nagy udvar, ugye erődítményszerű fallal körbevéve, és akkor maga az épület a Taj Mahal, az meg ugye a kripta áll a folyó partján az udvarnak a végében. És több száz, több ezer ember hömpölyög ott a területen, ugye indiaiaknak is ez a fő milyen zarándokhely, vagy ilyen nevezetességé vált. Mondanám, hogy nem tudom a Hungarikumot, hogy indiai átültetve, Indiára átültetve, hogyan mondanánk, de hogy ott vannak, szóval mi a jegyvásárlástól a kiérkezésig körülbelül 20 perc alatt végeztünk. Szóval az embert annyira nem érdekelte, bementünk, ding-ding-ding-ding-ding, körbe fényképezte így magát is, meg megkérte az idegenvezetőnket, hogy akkor fényképezzen le minket így együtt, Taj Mahallal a háttérbe, a fával a háttérbe, a folyóval a háttérbe, azt pár kijöttünk. És akkor ezt el szoktam mesélni, amikor vezetjük ezeket a utakat a csoportnak, és akkor mindenki meg van ütközve, hogy milyen ember az, hogy ez biztos valamilyen ilyen új gazdag, snob, vagy nem tudom én, milyen aki bemegy, és akkor a Taj Mahalt 20 perc alatt megnéz, és elmegy. És a tavalyi utunkon ez volt az élmény, hogy bementünk. Hát mi nem is szoktunk bemenni, hanem bérelünk egy helyi idegenvezetőt, és akkor csak egy tolmács megy közülünk, és a csoport bemegy, megnézi ezt a műemléket. Körülbelül 2 órát voltak bent, kijöttek, és legalább a 35 fős csoportból legalább 3-4-en odajöttek hozzám, és igaza volt annak az orosz ismerősödnek. Ez nem ér 20 percnél többet. Szóval, bocsánat, ez egy kis kitérő volt, szóval a Taj Mahal, vagy egy-két ilyen kötelező gyakorlat. Aztán elmentünk Jaipurba, és azzal együtt, hogy ott megnézzük a királyi palotát, meg szintén egy-két műemléket. A legfontosabb dolog Radha Govindaji-nak a temploma, a murtiknak a meglátogatása. Ott vannak még más Vrindávanból átmenekített murtik, ugye akik a muzulmán invázió elől lettek oda átmentve. És aztán Puskar, ami Brahmának a szent városa, vagy faluja, Brahmának a szent tavával. Udaipur, aztán pedig fölmentünk onnan Rishikeshbe, a Gangeshez. És a tapasztalat az, hogy azok a vendégek, akik nem Krishna hívők, és nem jártak még soha Indiába, ezen keresztül kapnak egy olyan erős lelki benyomást is, ami egy általános turista úton, ha csak egy általános turista útra mennének el Indiába, nem kapnák meg. Mert mi, mint Krishna hívők, belülről mutatjuk meg Indiát. Tehát úgy élünk, vagy úgy látjuk, és úgy láthatjuk ezeket a dolgokat, hogy sokkal inkább átélik, átérzik a vendégeink is azt, ami ott történik. És sokkal inkább átérzik, hogy miért élnek így, vagy amit csinálnak, miért csinálják, mi történik a templomokban, mit üzen egy-egy ilyen szent hely. És volt egy vendégünk, aki már az első délután készen volt. India egy kicsit sokkolja az embert, hogyha nincs fölkészül, vagy ha még nem járt Ázsiába, vagy így a harmadik világban, legalább a harmadik világnak nevezett régiókban. És fáradtak is voltunk, hogy előző nap hajnalban érkeztünk, vagy aznap hajnalban érkeztünk, egy pár órát pihentünk a szállodába, egy gyors ebéd, és aztán városnézés. És persze próbáltuk Delhinek a legszebb részeit bemutatni, szóval ami ki van söpörve, ami le van nyírva, fű, ami úgy néz ki, mint valami. Elmentünk a Kutub Minárhoz, a bahájoknak van egy óriási ilyen lótusz templom nevű temploma építménye. A Swaminarayan templomba elmentünk, ami az egyik leggazdagabb, legdíszesebb templom Indiában. De már ott délutára már készen volt teljesen, ugye nem lehetett bevinni fényképezőgépet, cigarettát, ez az a kapukban mindenhol motozás van, és már be sem ment. Mi kint ültünk Vrindávan és Farival vigyáztunk a holmira, amit nem lehetett magukkal bevinni a csoport tagjainak, és azt mondta, ő nem megy be, ő kiül oda. És beszélgettünk, azt mondja, értem én, hogy ez így, hogy ti minden évben hoztok ide csoportokat, és jöttök, mert hogy akkor így, jó, hát ez így, ez a dolgotok meg. Na de, hogy nektek ez itt tetszik, hogy ti ezt itt szépnek látjátok. Azt mondom, és akkor próbáltuk így visszafordítani, beszélgetni, megnyugtatni. A másnap Vrindávanban ott azon vitatkoztak, hogy igen, az egész maga ez az egész Krisna dolog, ez egy ilyen, nem mondta így ki, de hogy ez egy ilyen kis szektás, valamilyen kis ilyen beszűkült, agymosott állapot. Így. Aztán a hét végére, a hetedik nap, körülbelül hatodik-hetedik napra, amikor Puskarban voltunk, akkor elmész a Szenttónak a partjára, Brahmatavának a partjára, akkor ott vannak ilyen helyi braminok, akik csinálnak mindenféle jagját, ilyen áldozatot a nevedben bemutatnak, kókuszdiót, virágot, gyilámpát ajánlanak az úr Brahmának, és akkor áldást kérnek rád. És akkor mondtam a vendégeinknek, hogy itt most a helyi brámanak némi adomány fejében bemutatnak egy ilyen kis szertartást, és aki ezt szeretné, szeretne ennek a részese lenni, akkor az nyugodtan menjen oda. Én is mutatom, hogy mit kell csinálni, és ott térdeltünk hosszú sorban a tóparton. Végrehajtották a jagja braminok ezt a kis szertartást, és utána odajött hozzám az a barátunk. Azt mondja, és ez most tényleg ez úgy van, hogy mert itt mondta a bráman, hogy mondjam az apámnak a nevét, meg a nagyapámnak a nevét, hogy ez tényleg úgy van, hogy ez most nekik is, hogy persze mondom, mert ez nézd meg, ugye itt a védikus tanítások, az ősi tanítások szerint, ugye itt nem csak test vagyunk, nem úgy van, hogy akkor megjelentünk a világba, azt eltűnünk a semmibe, ez az édesapád, nagyapád, mint lélek, most is jelen vannak valahol, ami áldás, az, hogy itt az egész család felmenőid és a leszármazottaid. Tényleg, hát ez nagyon megható, ez nagyon szép volt. És meghatódott, nagyon-nagyon tetszett neki az egész, és aztán a következő, a második hétvégére, amikor Rishikesben voltunk, akkor elmentünk a Ganga Pujját megnézni, ott van egy, a szállásunktól körülbelül 2-3, vagy lehet, hogy inkább 5 kilométerre van egy hely, ahol minden este bemutatnak egy nagy szertartást a Ganges anya tiszteletére. Bajannal, ilyen kis gyerekkórussal, és ő pedig, mi egyszer lementünk, megmutattuk, megnéztük a csoporttal, ő lement még a másik két nap is. Szóval elsétált, ott ugye Rishikesh, és nagyon szűk utcák, nincsenek taxik, nincsen nagyon nehéz ilyen gépi erővel közlekedni. Szóval mind a két napon lesétált oda, hogy megnézze a Ganga Pujját. És pont Holi Fesztivál idején voltunk Rishikeshben, akkor figyelmeztetünk mindenkit, hogyha most kimentek, teledobálnak lila, sárga, zöld, kék színekkel, porokkal, festékkel, leöntenek a ruhátok, a hajatok, olyan lesz, ez az, hogyha ezt nem akarjátok kockáztatni, jobb inkább ezt a napot bent tölteni a szállodába. És akkor odajött néhány utitársunk, és mondta, ő szeretne kifejezetten részt akar ebbe venni, ez neki nagyon, nagyon érdekes, nagyon inspiráló, és kimentek ott a főtérre, vagy ott a hídnak a lábához, ott volt egy ilyen helyi fesztivál, és akkor úgy is jött vissza, tiszta piros volt, rózsaszín volt a szakálla, a haja, a ruhája, kék-zöld, és nagyon-nagyon boldog volt, nagyon elégedett volt. Azt mondja, ott nagyon barátságos volt mindenki, együtt táncoltunk, együtt énekeltünk, nagyon jó volt minden. Szóval a lényeg az, hogy amiért ilyen sokat beszéltem erről a tapasztalatról, hogy ezek a, mondjuk így, az úgynevezett látványosságok, látnivalók, azok csak halott kövek, nem történik semmi. Szóval megnéztük, még ha tetszik is valakinek a palota, akár a Taj Mahal, akár tényleg szép, arányos, gyönyörű kupola, hát gyönyörű park, hát gyönyörű, de csak halott kövek. És amikor elmész egy templomba, és csak nem kívülálló turistaként így a fal mellől nézed, hogy mit kevernek itt a helyiek, az indiaiak, hogy mit varázsolnak, vagy mit ókusz-pókuszolnak, hanem te részt veszel benne, te is odamész áldásért, te is odamész az oltár elé, neked is adnak valami kis ajándékot, valami kis, hogyha csak egy kis morzsa édességet, vagy egy kis levelet Tulasi Dévitől, vagy az oltárról valamit, egy csepp vizet, akkor teljesen más hatása lesz, és más hangulata lesz az utazásnak. És arról számol be minden, ilyen mondjuk így, hogy külsős utitársunk, hogy ezek az igazi élő dolgok azok, amik olyan szépé tették számukra az utazást, vagy olyan izgalmassá. Nem is, hogy szép, olyan izgalmassá tették az utazást. Tényleg úgy érzik, hogy láttak valamit Indiából, amit általános turista utakon nem lát az ember.
Ez azért nagyon jó, hogy India mindenkit valahogy megérint. Persze az ember, hogyha kimegy, akkor előbb a kíváncsi Indiára. És nagyon jó tényleg, mert rengeteg fajta utat reklámoznak, de az tényleg csak halott kő nézés. Végig mennek mondjuk a Gangeszen, vagy megnéznek egy-két templomot, sőt, igazából a szent helyekre se nagyon viszik őket, csak a tényleg ezekre a látványosságokra. A másik dolog, amit meg nagyon érdekelne engem, hogy amikor Indiában kint voltam, akkor igazából még egy riksással is elég komoly, vagy ha már egy kicsit több helyre akartam menni, akkor már az egy komoly erőfeszítés volt, hogy együtt tudjunk működni. Hogy innen Magyarországról több ezer kilométerre lévő Indiában hogy tudjátok ezt megszervezni? Tehát mi a folyamat? Tehát már megszervezitek a következő utat, még ott, vagy innen telefonálgattok, és megy a folyamat?
Tehát most már nagyon-nagyon könnyű, akár a 4-5 évvel ezelőtti állapotokhoz is, most ugye az internet és a mobiltelefon világában már nincs távolság, nincs semmiféle akadály, de ami nehézséget okoz, az általában mondjuk így, hogy a másféle hozzáállás, a másféle munkaetika, nem is tudom, hogy minek mondjam, szóval egy indiai másképp látja, szemléli a világot, másképp áll a dolgokhoz. Szóval mi úgy képzeljük, hogy elküldöm, mondjuk fölveszük a kapcsolatot, interneten megnézzük a szállodákat, kiválasztjuk, hogy akkor ebben a városban ez lenne nekünk való, és akkor elküldünk egy e-mailt, egyféle megrendelést, árajánlatot kérünk. Na most, és azt várjuk, hogy akkor mit tudom én, néhány napon belül arra érkezik egy válasz, hogy köszönjük megkeresését, és akkor ezt tudjuk ajánlani, és akkor erre majd mi válaszolunk, hogy igen, ez nekünk nagyon tetszik, de tudnánk árengedményt kapni, mert hogy, és akkor ők erre válaszolnak, igen vagy nem, és akkor várjuk önöket, ennyi előleget, és akkor én a körülbelül egy két hetes periódusban, akkor ezt így le tudjuk levelezni oda-vissza. És előfordul, hogy ez ilyen gördülékeny, vannak már olyan szállodák, akikkel ez így működik, vagy milyen utazási irodák, ugye, mert ott Indián belül vonattal, busszal és repülővel utazunk, szóval mindent kihasználunk. De a nagy többségnél azért ez még nem így működik, hanem kapnak egy levelet, lehet, hogy nem is válaszolnak, hetekig nem történik semmi, és akkor amikor az 5., 6., 7. ilyen megkeresés is elmegy, akkor írnak vissza, megkaptuk a megkeresésüket, és akkor mit tudom én, válaszol valamit. És akkor megírjuk, hogy akkor 35-en jönnénk, ez pont Puskarba volt, 35-en jönnénk, láttuk, hogy milyen szép szobáik vannak, és akkor persze jöjjenek, el tudunk helyezni 35 főt, hogy ne. És hogy akkor mennyibe fog kerülni, mert mi szeretnénk árengedményt. És ami árengedményt írtunk, mindenbe beleegyezett. Persze, jó lesz, és hogy küldjünk előleget, küldjünk foglalót, mert foglaló nélkül. Ó, nem kell, nem kell. Egy kicsit gyanús volt, egy kicsit így, azt mondom, de hát mindegy, hát jól néztek ki a szobák, jó minden, benn van ott van Brahmakunttól, a Brahmatavától, nem tudom, 3 perc járásai, belvárosban, minden szuper lesz. Aztán, amikor megérkeztünk, ugye nem tudom én, 2 hónap múlva, akkor kiderült, hogy az a szoba, amit mi foglaltunk, abból csak 6 darab van nekik a szállodában. Az összes többi az olyasmi körülbelül, mint egy ilyen kis börtöncella, ilyen youth hotel, vagy mit tudom én, ilyen hippiknek, nagyon jó, mert pont annyi hely van, hogy 2 ágy van benne, egy kis zuhanyzófülke, és a bőröndöt, hogyha az ágy mellé teszed, akkor már nem tudsz lelépni az ágyról. És azért engedett olyan lazán az árból, mert ugye mi kiszámoltuk a exkluzív szobának az árat, hogy akkor ebből kérjünk 18-at, de ugye ebből neki csak 6 volt, és a 300 rúpiás szobából meg volt neki még ma maradék 14-12-14-et, azt abból akarta ránk sózni. És akkor ugye ott van a probléma, hogy hát nem ezt ígértük az utitársaknak, nem, mi magunk se ezt akartuk. gyorsan keresni egy másik, akkor hatszor két főt elhelyezni itt, és akkor gyorsan a többieknek keresni egy másik szállodát, de úgy, hogy akkor már mögöttünk van egy, nem tudom, egy félnapos buszút, már Jaipurból oda buszoztunk. Szóval nem egyszerű, pont emiatt a dolog miatt, hogy nem egyféleképpen gondolkodunk arról, hogy mit rendeltünk, mit kérünk, miért fizettünk. Szóval ő másképp látja ezt, hogy mit rendeltünk, és ő mit, és ő meg van róla győződ. Hát ezt kértétek, 18 szoba, itt van a 18 szoba. Oké, de mi 18 ilyen szobát kértünk. Jó, de hát ez se olyan, nézd, hát aludni tudtok itt is. Aludni tudunk itt is, de úgy létezni, élni, pihenni nem, mert mit tudom én, mások vagyunk, másképp gondolkodunk.
Igen, Indiának a csodálatossága minden szempontból megnyilvánul. Ez itt a Góranga adás. Csétanya Dászlóval beszélgetek az indiai zarándoklatról, amit a bhajan után folytatunk. Kultúra magazinja, a mikrofonnál Pálok Péter Mahajan Dász, és Csétanya Dásszal beszélgetek az indiai zarándokútról. Ebben az évben egy csodálatos, nagy létszámú igazi zarándokút volt, mert szemben ennek a csapatnak a nagy része ténylegesen hívő volt, Krisna hívő. Hogy ez hogy lett megszervezve, mert azt hallottam, hogy én sajnos nem tudtam részt venni azért mondom azt, hogy hallottam.
Legnagyobb
szívfájdalmamra. Hogy csodálatosak voltak még azok is, akik vezették a csodálatos személyek voltak még azok is, akik a csoportot vezették a különböző szentélyeken. Hogy ez hogy sikerült összehozni ilyen tökéletesre?
Hát mondanám, hogy Krisnának a csodálatos elrendezése, de ugye ez a Vaisnava, amikor szigorúan Vaisnava szent helyeket látogatunk csak, ez többé-kevésbé azt jelenti, hogy Vrindavan, Mayapur, Jagannath Puri. Ugye az Úr Csétanya Mayapurban született, az életének az első szakaszát ott töltötte, és a második, úgy mondjuk így, hogy utolsó szakaszát Jagannath Puriban, és Vrindavan Krisnának a születéshelye, azzal együtt ugye az Úr Csétanya is elzarándokolt oda. Tehát Vrindavan is nagyon-nagyon fontos, különlegesen fontos hely a Vaisnavák számára. És egy 50 fős csoporttal utaztunk. A idegenvezetőknek a megtalálása vagy felkérése meg nagyon-nagyon könnyű volt. Dino Bandhu Prabhu, aki Vrindavanban él talán 40 éve, nem tudom mióta, ugye Srila Prabhupád tanítványa, nagyon-nagyon különleges bakta. Ő itt járt Magyarországon látogatóban a nyáron, azonnal kihasználtuk a lehetőséget, hogy legalább informálisan beszéljünk arról, hogy mi akkor ősszel mennénk, és van-e arra lehetőség. Nem, hogy tavasszal mennénk, a nyáron az azt jelenti, hogy tavaly nyáron. És hogy tavasszal mennénk, lenne arra lehetőség, hogy csatlakozzunk hozzá. Ősszel voltunk, vagy tavasszal?
Tavasszal.
Tavasszal, igen. És akkor ő azt mondta, természetesen keressük, majd írjunk neki, és akkor, ahogy közeledett az utazás időpontja, akkor Acsutánanda Prabhu felvette vele a kapcsolatot, mindent leleveleztek, és a vrindávanai zarándokutunkon, akkor ő volt a kalauzunk, nagyon-nagyon szépen tud beszélni, nagyon-nagyon, a személyisége olyan, hogyha nem megyünk sehova, csak egy falat ülünk és mesél, akkor is látsz mindent. Szóval, hogy úgy mondjam, tud vetíteni. Úgy tud vetíteni, hogy tényleg, ha semmi nem történik, még akkor is mindenben részt veszel, akkor is minden történik. Jagannath Puriban meg hasonló volt a helyzet, Madhavananda Prabhu és Krishna Kunmataji, ugye Krishna Kunmataji magyar ismerem hát több mint 25 éve. És ők is jönnek minden nyáron Magyarországra, úgyhogy tavaly nyáron, amikor találkoztunk, akkor elkezdtünk velük is beszélgetni, hogy az a tervünk, hogy most egy hétre ellátogatnánk Jagannath Puriba. Madhavananda Prabhu meg körülbelül 20-25 éve ott él Jagannath Puriban, ő pedig, hogy mondjam, ott van otthon. Csodálatos bakta, és ugyanolyan mesélő. Szóval amikor ő beszél, hogyha csak bent ülünk a szállodánknak az udvarán, nem mozdulunk sehová, akkor is mindent látunk. Mayapurban ott én voltam a vezető, az nem mondom, hogy ennyire csodálatos, de mondjuk, hogy valamennyiféle ilyen vetítő képességem nekem is van, és Guru Maharajot, Srila Sivaram Maharajot is sikerült megkérnünk arra, hogy tartson ott nekünk egy ilyen kis egynapos, egy félnapos zarándoklat vezetést. Ott él kint Vágisa, aki szintén Magyarországról költözött ki, hát mikor 20 éve körülbelül, 18-20 éve. Az egyik nap ő tartott nekünk egy ilyen kis idegenvezetést, hát idézőjelbe téve idegenvezetést, főleg az iskolát mutatta, hogy ezt a védikus iskolát, a gurukulát. Úgyhogy mondhatnám, hogy megvannak azok a kapcsolataink, azok a különleges személyek, akikkel, hogyha találkozunk, hogyha rajtuk keresztül nézzük meg Indiát, akkor megvan annak a jó lehetőség, hogy tényleg el leszünk varázsolva.
És amikor ezeken a szent helyeken jártatok, akkor mennyire követtétek azokat a nagy zarándok, tehát mennyire volt arra lehetőség idő, hogy például a Navadvip Mandala Parikrám, vagy Vrajadámban is a nagy parikrámot, tehát hogy ennek a részét, vagy az egészet körbejárjátok. Tehát csak mentek a szigetekre, Mayapur Navadvipban, vagy Vrindavanban is, ott a hét templomon kívül még máshova is. Tehát mik a programok?
Mayapurban nem tudtunk részt venni a teljes mandala parikrámon. Az egyik az, hogy időben egy kicsit másképp jött ki, ugye mi csak egy hetet töltöttünk ott, 7 napot Mayapurban, és nem vettünk részt a teljes fesztiválon. A másik ok, hogy ugye azért egy ilyen utazás, egy ilyen indiai körutazás lemeríti, elfárasztja az embert. Szóval a Mayapur az már a 3. hetünk volt Indiában, és egy ilyen, egy ilyen klasszikus, igazi egész zarándoklat az azt jelenti, hogy egész